Az imádkozás előtt hadd olvassunk a Lukács 11. fejezetének 33. versétől egy néhány ígeverseket. A Lukács 11. fejezetéből a 33. verstől. Senki nem gyújtja meg a lámpást, hogy azután elrejtse egy sarokba, vagy a véka alá, hanem a lámpatartóra teszi azt, hogy a belépők lássák a ragyogó világosságát, a test lámpása a te szemed. Ha a te szemed tiszta, vagy amennyi ideig a te szemed tiszta, az egész tested világos, de ha haszna vehetetlen, úgy az egész testet sötétségben találtatik. E véget jól vigyázzatok, hogy a benned lévő világosság ne sötétedjen el. Ha tehát az egész tested meg van világosítva, és nincsen rajta egyetlen sötét rész, vagy nem maradt rajta egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz, vagy ragyogó világos lesz, mint amikor a lámpás megvilágít téged az ő ragyogó fényével. Eddig Istennek eme drága szent szava. Az Úr ebben a földi, ebben az anyagias léthez kötött példában előterjesztette, és tudatosak vagyunk afelől, hogy az Úr testét képezzük, úgy, ahogy a testi szem az egész testalkatunknak megvilágítja, a láb látja a szem segítségével, hova lépjen. A kéz látja a szem segítségével, hova markol és mit végez. Az egész testi lényünk függő a látástól, a szemeinktől, hogy lássuk, mit teszünk. És nem tehetek másként, mint a profétikus ígére gondolni. Az Úr elfátyolozta a ti szemeiteket, és pedig a profétákat, a látnokok szemeit, úgy, hogy a kinyilatkoztatást nem lehet már megérteni. De Istennek legyen hála, hogy ő, az Úr kegyelmet adott, megajándékozott a profétikus kinyilatkoztatással, egy tisztánlátással, alaposan egyértelműen bepillantással megajándékozta a gyülekezetet, az Úr testét. Aki a sötétségben jár, miután az világosság nyilvánvaló lett, önmagát kell hibáztassa, önmagát kell felelősségre vonja. Isten a véget adja a világosságot, hogy abban járjunk, hogy ezáltal felvilágosultak legyünk, éleslátásúak legyünk, bölcsek, értelmesek. Itt úgy áll írva, hogy a test lámpása a szem. Ó, élő Isten gyülekezete, a profétai tisztánlátás, a látnokok és mindazon emberek, akiket Isten felhasznált, hogy a gyülekezet szeme elé tárják, rámutassanak az útra, az ígét felfedjék, feltárják és tudtukra adják az ő akaratát, létfontosságok voltak, hogy az üdvösséggel kapcsolatos eseményeket előre kijelentsék, és megmondják, azután pedig nélkülözhetetlenek, hogy a beteljesedés idején a gyertyatartóra állítsák az Isten ígéretét. A test szeme, a test lámpása a te szemed. Ami annyi ideig, amíg a szemed egészséges, az, vagy tiszta, az egész testedet megvilágítja, vagy megajándékoz tisztánlátással. legyen, hogy Isten kegyelmet ajándékozzon. Tisztában vagyunk, hogy Isten szemei tökéletesen egészségesek. Az Isten szemei ellenőrzik az egész földet, és rendkívülen igazolni akarja magát azokban, akik osztatlan szívvel bíznak benne. Pontosan így hangsúlyozhatjuk azt is, hogy a profétikus kinyilatkoztatás, ez az isteni tisztánlátás, az üdvhatározat megvilágításával meglettünk ajándékozva kegyelemmel. Isten profétái egy precíz, elhomályosodás nélküli tisztánlátásuk, isteni tisztánlátásuk volt, úgyhogy betekintésük volt a jövőbe. Bécsben úgy hiszem, utalással voltam pénteken arra, hogy Pál apostol nem csak egy általános apostol volt, nem csak egy tanító volt, hanem egy proféta is. Egy tökéletes látókörre, egy éles látással arra vonatkozóan, ami a végidőben kell bekövetkezzen. És csak az 1. Timóteus 3, a 2. Timóteus 4, a 2. Tesalonika 2-ben kell olvasnunk, és sok más biblia helyeken, és azonnal felismerjük, hogy eme földi szemek mögött a szív szeme nyitva volt, és egy precíz tisztánlátással betekintést kapott a jövőben. Szeretteim, egy olyan időben élünk, amelyben Isten teljes mértékű támogatására egész különösen szükségünk van az ő segítségére. Mikor az idevezető úton voltam, egy éke szólalt meg a szívemen, vagy a szívemet érintette. Általában eme földi dolgokkal kapcsolatos dolgokat áthagyjuk a földi hatalmasságoknak. De az ége azt mondja, imádkozzatok a felsőbb hatalmasságokért, hogy legyen egy csendes életmenetetek, hogy egy csendes életmenetetek lehessen. És ha létezett valaha egy idő, amikor szívügyünké, szívből fakadóan figyelmességet kellett volna tanúsítani, a felsőbb hatalmasságokért imádkozni, hogy ez a drága idő, a szabadság ideje megmaradjon számunkra, akkor most van az ideje. Talán azért jöttem rá, vagy azért utaltam rá, mert Bécsben a péntek délután az Albert Schweitz házban egy összejövetelt akarunk tartani, és ez a ház alá van rendelve az evangélikus egyháznak. És amikor az előadó termet vagy a helyiséget meg akartam látogatni délután, kijött a pap, a lelkész, és mélységesen aggódott volt, vagy erősen foglalkoztatta a dolog, mert feltette azonnal a kérdést, hogyha a világegyház testületi tanácsához tartozunk-e. És azt feleltem, nem. És azután feltette tovább a kérdést, vagy legalább az evangélikus szövetkezéshez tartoznak, erre is azt feleltem, nem. És aztán egész tisztelettudóan felteszi a kérdést, megkérdezhetem, hogyha legalább a pünkösdi gyülekezethez tartoznak-e. És erre is azt feleltem, nem. És elképzelhetitek a reakciót, hogy mit hozott ez magával. Az ember magán kívül lett, és feltette a kérdést, szinte voltak képben, kicsoda ön egyáltalán? Szeretteim, a világ szemében semmik vagyunk. De Isten szemében valami becsesek vagyunk, értékesek vagyunk. És hirtelen azt mondja, tudja ön, ha ezt tudtam volna ezelőtt, ezt a zeledő termet, ezt a helyiséget nem bérelhettem volna ki. engem nagyon érintettek ezek a szavak. A nyomás, a kényszer nem csak a politikai oldalról fog jönni, nem csak ideológiai világnézet lesz, hanem a legfanatikusabb, legmegszállottabb és elvakult áldász nyomás a vallás részéről fog jönni. De Istennek legyen hálva. Inkább az igazsággal meghalni, mint az igazság nélkül élni. Így van, határozottan. Számomra ez érvényes. Inkább az igazsággal és az igazságért meghalni, mint az igazság nélkül és az igazság ellen rugódozni és úgy élni. És mit mondjak nektek? A függöny mögött ki lett rendelve az emelvényen egy egész bizottság, képviseleti testület az ügy megvizsgálására. Ellenőrizze mindazt, ami mondva lett. Én életemben aligha voltam ilyen feszült helyzetben, vagy ilyen feszült atmoszférában, mint ott. Evégett az összejövetel pontosan 2 órán át tartott, hogy lehetőleg sok mindent kifejezésre lehessen juttatni abból, ami mondva kellett legyen. De felfigyelünk, hova utalnak a dolgok, és Istennek hálásak lehetünk, hogy az Antikrisztus felől az egész antikrisztusi szervezet, tehát illetően a sok leányvállalatairól, a sok ágazataiktól, az egyesülésekről szemünk elővezette, leleplezte. Isten megajándékozott éles látással, bölcsességgel, és az Úr testének épülete tudja, merre tart, tudja, mit csinál, és a fényforrás létrejövetelével az egész test szervezete üdvösségre vezető állapotba került, életre fakadt kegyelemből, avagy nem egy olyan dolog, amiért hálásak lehetünk? Noha minden más egyéb talán ellenünk szól, vagy az Úr ellen irányodik, de az íge azt mondja, hogyha ő veletek, ő mellettetek, értetek van, ki árthat nektek, ki lehet ellenünk, és Branham testvér az egyik prédikációban így adja előbb, és azt mondja, hogy a sátán az emberiség kezdete óta, kezdettől fogva kárt okozott az igaz lelkű magnak, megölte azt. Mindig el akarta tenni láb alól, és elolvashatjuk, hogy Ábeltől Zakariás az égő áldozati oltár előtt lett meggyilkolva. Az igaz lelkűek és az Istentől küldöttek, mind úgy távoztak el a földről, hogy életükkel fizették a tanúvallomásukkal, életükkel a saját vérükkel kellett megfizessék a tanúvallomásokat. És Branham testvér azt mondja, amikor az Úr Jézus meghalt, és a föld legalsóbb részeibe lement, ekkor a sátán majdnem diadalmasan azt mondja, mikor az összes többieket előtted megöltem, legyilkoltam, azt gondoltam, hogy a kezembe tartalak, de most a kezembe kerültél. És tudjátok, hogy mi történt azután, ami Urunk győzelmes lett, a pokolt, a halált, a sátánt és mindent, ami ott volt, legyőzte, a halál kulcsát és a pokol kulcsát magához ragadta, és harmadnapon diadalmasan feltámadott. Szeretteim, ami Urunk valóban egy nagy Isten, ő hatalmasan győzelmes lesz a diadalban, győzelmesre vezeti az ő népét. Noha úgy tűnik sokszor, hogy az elnyomottak, az eltaszítottak közzé tartozunk. Talán itt mondtam, vagy másütt, az egész világ számára együgyűeknek tűnik. Az egész világ úgy gondolja, bolondok vagyunk, és ostobaságokkal töltjük az időnket, mikor ilyen dolgokkal foglalkozunk. Egyet azonban hadd mondjak meg nektek. Egy szép napon mindazok, akik napjainkban azt állítják magukról, hogy de milyen bölcsék, ama bizonyos napon nyilvánvaló lesz hajmeresztő ostobaságuk, és a akik ma el vannak taszítva, vagy ostobáknak tartják őket, akkor az okosak, a bölcsek közzé fognak számoltatni, és bemennek az Úr örömébe. Legyen, hogy az Úr ezt a rövid bevezető ígeverseket megáldja. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a nyitott ajtókat és a lehetőségekért, amelyekkel megajándékoztál bennünket, az ez időre szóló utolsó ígeüzenetet, a te kinyilatkoztatott szavadat, a te ígéreteidet, amelyekkel megajándékoztál bennünket, világszerte hordozzuk, és az utolsó hívást köszíré tegyük, hallassuk. Hűséges Istenünk, kérünk téged, hogy te önmagadat még egyszer rendkívüli módon tégy tanúbizonyság magad mellett, hogy ne csak szavakból álljon az ígehirdet, és hanem amint írva áll, az Isten országa nem csak szavakból áll egyedül, hanem a Szent Szellem tanúbizonyságának kíséretében. Ma délután is, Uram, bár megtenni a te szavad kihatása, amire elküldted, kieszközölni azt, amiért elküldted, hiszen ismered szükségleteinket, problémáinkat, betegségeinket, vagy bármi venne körül bennünket. Üdvözítő, emelj fel bennünket, adj bátorságot, vigasztalj bennünket hitáltal, nyújtsd a te kegyelmedet, hadd legyünk megalapozott. Különösen szeretett testvérünk, Ramzauer testvéremre gondolok most, aki kétségbe esetten előre jött. Ó, Uram, mindenható Uram, legyen, hogy a te kezed kieszközölni az ő életében is a fordulatot. Uram, hisszük, hogy meghallgatod még ma is az imádságokat. Hisszük azt, hogy feleletet adsz, és e véget jövünk hozzád, mert bizodalmasak vagyunk benned. Mindazok, akik segítséget keresnek te nálad, hadd találjak meg, akit feleletet várnak tőled, azok meg fogják kapni, Uram. Uram, légy ma is hatalmasan jelen való közöttünk, magasztallak téged, imádlak téged, az Úr Jézus nevében. Amen. A Prédikátorok könyvéből szeretnék olvasni, a Prédikátorok 7. fejezetéből és 8. fejezetéből, és azután átmegyünk az Új Testamentumban is, az Efézusi levelekhez. De itt a Prédikátorok könyvének 7. fejezetében ez áll a 19. versben. A bölcsesség nagyobb hatalomban részesíti a bölcs embert, mint 10 olyan ember, aki a várost kormányozza. Bizony nincs olyan ember az egész föld kerekségén, aki annyira igazságos lenne, hogy csak jót végezne, és soha nem vétkezne. Ne figyelj mindenféle szóbeszédre sem, amit folytatnak körülöttek, mert füledhez érkezhet egyszer, hogy saját szolgád gyalázatát fogod hallani, mert te magad is tudatos vagy afelől, vagy olyan esetről tudsz, amikor a magad részéről gyaláztál másokat. Isten szava mindig kieszközöli az egyensúlyt. Felvilágosítat, hogyan kell viselkednünk, és szembesít azzal, ami nem helyén való, amit nem végeztünk helyén valóval. És amíg tart a kegyelem ideje, Isten megadja a lehetőséget a bűnbánatra, alkalmat ad a megtérésre, lehetőséget az, hogy változtassunk elhatározásainkon, alkalmat áll a meggondolásunkra. És Jakab azt mondja az ő levelében, ha pedig valaki szükséghiányában van a bölcsességnek, kérje azt Istentől. És én a magam részéről azokhoz tartozok, akik alig lettek felruházva bölcsességgel, kevés bölcsességgel lettem felruházva. Ezért kérem Istent teljes szívemből, hogy legyen segítségemre, megajándékozzon engem, hogy ne emberi bölcsesség, hanem Isten bölcsességgel szóljam az ő szavát. Az emberi bölcsesség esztelenség, balgaság, ostobaság Isten szemébe. Az emberi bölcsesség alkalmazkodó, változó, sőt, szalonképes is, jó társaságban illő. De az isteni bölcsesség célra vezetően eléri az ember szívét, úgy hozza az ígét, hogy elérje az emberek szívét. Itt a Prédikátorok könyve 8. fejezetében olvassuk most a 6. verstől, minden dolognak megvan az elhatározott idejében a megítélése vagy a döntése, de létrejön egy döntéshozatal. Mindazonáltal a gonoszság elhatalmasodott az emberen, hogy nem ismeri a jövőt, mert ki tudná megmondani neki, mi hogyan lesz a jövőben. Szeretteim, ez az ige szakasz az egész emberiséget érinti. És mégis, hogyha a Jelenések 4. fejezetét felnyitjuk, itt írva áll, hogy János fel lett szólítva szellemben, hogy jöjj fel ide, és egy hang azt mondta neki, jöjj fel ide, és meg akarom mutatni neked azokat a dolgokat, amiknek a jövőben meg kell történniük. A Zámos 3.7-ben még mindig írva áll, az én uram az Úr nem tesz semmit addig, amíg tanács határozatát ki nem jelenti, le nem leplezi az ő szolgájának, a prófétának. Isten előre küldi mindig a kegyelem ajánlatát, mielőtt elküldi az ítéletet, és mielőtt létrejön az ítélet. Emberileg tekintve pontosan így áll a helyzet. Senki nem ismeri a jövőt semmilyen tekintetben. Senki nem tudja, mi jöhet létre holnap. Politikailag nem csak mi, hanem az egész világ majdnem úgy néz ki, hogy nagy döntések előtt állunk. De mint emberek, Isten országának állampolgárai semmi hangsúlyt nem vetünk egy földi pasaportra, vagy egy földi útlevére. Alapjában azon vagyunk érdekeltek, mi történik Isten országával. Ott nincsenek többé szavazatok, hanem már rég létrejöttek a szavazatok. És Branham testvér azt így formulázza, én meghoztam életem legfőbb döntését, megállapítottam, hogy az ördög ellenem szavazott, Krisztus eltökélte magát mellettem döntött, én rám szavazott, én pedig a magam részéről, amellett döntöttem, annak oldalára állok, aki magának választott engem, és így a helyes. Mi hangsúlyozhatjuk, hogy a kiválasztott nemzetség, a királyi papság lehetünk, de politikailag minden radikális változásoknak van kitéve, és nem lehet tudni, milyen módosulások jöhetnek létre máról holnapra. Ha pontosabban tekintetbe vesszük, ami a világ felfordulást, ami az egész világra kiterjedő káoszt illetik, ezek nem jelentkeztek előre, hanem betörtek az emberre egyik napról a másikra, meglepetésszerűen lecsapott, és az emberek nem tudták, nem ismerték a megoldást. És mert éppen ebből a szemszögből tekintjük a dolgokat, nem tehetek másként, mint hangsúlyozni, hogy az egész közel-keleten a dolgok történnek, az egész világ hangulatot Izrael ellen emelik, mint soha ennek előtte. Nem létezett a második világháború óta olyan idő, amelyben az észjárási nyugtalanság annyira izgalomba lett volna hozva, mint most az utolsó napokban. De hadd hangsúlyozzam, hogy ennek előokozója az egyoldalú tudósítás, a riportírás nagy részt. Minden napi újságokban, vagy heti lapokban el van hallgatva, hogy körülbelül 100 000 keresztények az elmúlt évek folyamán a muzulmánok által lelettek gyilkolva. Én ismerem Beirutot jobban, ott már 1964-ben prédikáltam, és tudatos ismerem az állapotokat ott. Az, ami nekünk polgárháborúnak lett megnevezve, vagy előadva, az nem messziről sem volt polgárháború. Ez egy mészárlása volt a keresztényeknek, a muzulmánok által. És hogy ezek a dolgok olyan messze menően mentek, hogy ezek a keresztények, akik nem élték át Krisztus, hogy nem uralkodtak abban a pillanatban saját magukon, abban a pillanatban, ez emberi, megérthető, noha nem lehet jóvá hagyni, és nem lehet helyeselni. De ti valamennyien, és mi valamennyien, és velünk együtt az egész tömb, akik a ma az egyoldalú tudósítás, a riportírás által vagyunk tájékoztatva, hiszen kétségbeesett állapotba kerülhetünk, mert Izrael mellett állunk teljes szívből és teljes lelkünk mélyéből, és éppen ezt a népet, úgymond az egész történelemmel megterhelik. Szeretteim, hogy Jeruzsálemben méltányolásunk szerint milyen helyén, minden döntés helyén való vagy nem, ezt hagyjuk nyitva, efelől nem akarunk ítélkezni. Egyet azonban hangsúlyozhatunk, hogy maga emberi tévdöntések soha nem fogják hatálytalanítani Isten igaz helyén való döntését és hatályon kívül helyezni. És amikor elérkezik az ideje annak, hogy az egész világ álláspontot foglal Izrael ellen, és Isten felhasználja ezt a dolgot arra, ki akarja neki mondani, ne tedd. Nem áll írva a Zakariás próféta 12:3-ban, hogy azon a napon teherhet jelentő kővét teszem Jeruzsálemet minden nép számára, és mindazok, akik fel akarják emelni, cáfolhatatlan bizonyossággal felhasítják, felhorsolják kezeiket rajtak. És most mit csinálnak? Mind fel akarja emelni ezt az kicsi Izraelt. De ennek a kicsi Izraelnek olyan nagy, olyan nehéz, hogy a leghatalmasabbak sem képesek irányítani az ügyet. Tudjátok, mikor szakad fel valakinek a keze, mikor horsolja fel valaki a kezét, mikor megfog egy követ, és kicsúszik a kezéből. Addig, amíg kezelni, amíg szépen kézügybe lehet tartani, dolgozni lehet vele, minden rendben van. De ha egy nehéz követ, amely megpróbálhatjátok szorítani, de a négy ujjaitok mindkét kezeteken felhorzsoljátok. A föld leghatalmasaibai megpróbálják mind ezt a követ felemelni, odább tenni, valahova másképp helyezni, de ne essetek tévedésbe. Képesek lesznek odébb állítani, megfogni, másövé tenni, de kifut a kezükből, kirucsol a kezükből, és a kezeik felhorzsolódnak. Ez a végidő fejleményei, amelyben belettünk állítva, és nagyon jól tudomásul vettük, és meg fogjátok látni, hogy az, ami az Ézsaiás próféta 17. fejezetében van írva, hogy Damaszkus nem lesz többi a városok között, hanem sivár romhalmazzá lesz. Ez a közeli vagy a távoli jövőben nagyon hamar bekövetkezhet. Nem tudjuk a sorozatosságát a dolgoknak, hogyan engedi Isten, hogy megtörténjenek a dolgoknak, de egyet tudunk, hogy nem maradtunk sötétségben, hanem az Isten szavának megvilágosodása által tájékoztatva lettünk a dolgok fejlődéséről, és nem létezik az a politikus, aki tájékozott lenne, és mondom nektek, hogy a legjobban tájékozott nép a Földön az Isten népe még mindig, és tudatosak vagyunk afelől, ezt is többször hangsúlyoztam, hogy a földi történetek, az emberek a történetet utólag írják, amikor az események már rég bekövetkeztek, és az összeülnek a történelem és az ítélet mondók írói, mindketten asztalhoz ülnek, és írják a történelmet. Isten azonban előre megírta a történelmet, és az emberi történelem közepete folytatódik, Isten üdvhatározata Izrael népével kapcsolatosan éppen úgy, mint az ő gyülekezetével minden népekből, nemzetekből és törzsekből. És nem csodálkoznák egyáltalán azon, ha Izraelt kizárnák egy szép napon, hatalommal kitaszítanák az Egyesült Nemzetek szervezeteiből. Azon a napon újongásba törnék ki a magam részéről, mert az Izrael nép az ősidőktől kezdve egy elkülönített Istennek céljára félretett nép. Noha egy politikai valóság, de ez a politikai valóság Isten fel kell ismerjük, hogy az Isten az üdv történelemnek kapcsolatos elsődleges minden tekintetben. Tehát fel kell ismerjük, hogy elsődleges minden tekintetben ez az üdv történelemmel kapcsolatos esemény. Belsőleg megörvendeztethetne, és azt mondhatnák, Uram, a te eljöveleteled egész-egész közöbben álló esemény lehet. Amikor látjuk mindezeket a dolgokat előttünk bekövetkezetten, csak azt tudjuk mondani, Uram, légy segítségünkre, gyújtsd össze az utolsókat, nyisd meg az ajtókat a világ végső határáig. Legyen, hogy ez az utolsó isteni hívás még egyszer eljusson a föld végső határáig minden népekhez, nemzetekhez. Következetesen itt írva áll, hogy minden dolognak megvan az idejében, vagy az elhatározott ideje, amikor a dolgot megélték. Ma délután is létrejöhet az isteni döntéshozatal ideje egyiknek vagy másiknak az esetében. Nem arról van szó, hogy egy gyülekezethez tartozzunk, egy földi gyülekezethez, vagy egy Pál apostol, vagy a Péter apostol, vagy a Branham testvér gyülekezetéhez, vagy valaki más gyülekezetéhez, hanem arról van szó, hogy felismerjük, hogy Isten igényt állít az ő népére, és hogy ő az öveit minden egyházból, felekezetekből, vallásfelekezetekből, gyülekezetekből, minden babiloniai összevisszaságból és rabságból kivezeti az Isten akaratának tökéletes egyértelműségében és szavának világosságában. És felteszem a kérdést sokszor, mennyi ideig akarják még némelyek halogatni ezt az annyira fontos döntést számunkra? Minden dologgal kapcsolatosan eljön a döntéshozatal ideje, amikor meg van ítélve a dolog, és létre kell jön a döntés. Legyen, hogy Isten megajándékozom kegyelemmel, hogy ma, ebben az órában számosoknak közöttünk életünk legfontosabb döntését hozzuk. Álláspontot foglalni szilárdan és határozottan Isten szava mellett bármibe kerüljön. Hiszen amúgy sincs semmit, mit elveszítenünk, hanem csak nyerességünk lehet Isten mellett. Akkor hadd olvassunk most az Efézus beli levélből ezt a csodálatos ége szakaszt, amit mindenki annyira jól ismer, mindazok jól ismernek, akik olvastak már a Bibliában. Itt az Efézus 1, a 17. verstől a következő áll. És kérem, hogy ami Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja, ajándékozzon meg benneteket a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemével, azáltal, hogy felismeritek őt önmagát. Nem csak a bölcsesség szellemével, hogy megajándékozzon, hanem a kinyilatkoztatás szellemével is. Hiszen nagyon jól tudjátok, hogy a bölcsesség fel van lajstromolva a 9 szellemi adományok között Pál apostol által az ő levelében, amely a korintusbeliekhez írt. Egyiknek a hit ajándéka, másiknak a bölcsesség ajándékoknak, a felismerés ajándéka, különböző ajándékok vannak a Jézus Krisztus testét illetően a Szent Szellem által beiktatottan, vagy beültetetten, és mert a végidőben élünk, ez az ajándék sokfélesége nyilvánvaló kell legyen, hogy alkalmazva is legyen. Itt nem csak a bölcsesség fogalomról van szó, hanem itt arra is utalás van téve, ő ajándékozzon meg a bölcsesség szellemével és a kinyilatkoztatás szellemével azáltal, hogy felismeritek őt önmagát, szeretteim, akinek Jézus Krisztus valóban lelepleződött, vagy ki lett nyilatkoztatva számára, az fel fogja ismerni, hogy Istentől kifolyólag bölcsességül, megszentelődésül, megváltásunkra lett téve, úgy, ahogy Pál apostol a korintusbeliekhez intézi. Azután nem a mi bölcsességünket helyezzük előtérbe, hanem az Istentől kieszközölt, Krisztus által kieszközölt bölcsességet magunkévá tettük, és ebben az isteni bölcsességben megkaptuk az isteni kinyilatkoztatás kincsét, mert így áll a Kolossé beliekhez írva, hogy ő benne van elrejtve a bölcsességnek minden kincse, és Isten felismerésének minden kincse, de nem csak elrejtetten, hanem azoknak ki is lett nyilatkoztatva, akiknek leleplezi, egyeseknek elrejtett, másoknak kinyilatkoztatottan. Így van a Krisztusban, hogy egyeseknek elmaradt rejtve, mások számára ki van nyilatkoztatva. Mit ír Pál apostol? Számunkra, akik bizodalmat nyertünk, ez a drága kincs, amelyet az építők megvetettek, ez sarokkővé lett, és fenséges szemeinkben. Fenséges lett szemeinkben. Az Úr rendelte ezt így el. Az egyik megvetik azt, ami a másiknak magasztos, a legbecsesebb ezen a földön. És ma sem áll a dolog másképp. Az emberek elhajtják az Isten kinyilatkoztatott szavát, amelyben el van rejtve az isteni bölcsesség és felismerés minden kincse nyilvánvalóvá lett, és a Szent Szellem a profétikus szolgálat által leleplezte mindemet dolgokat. Az egyesek elhajtják, mint egy forró krumplit, lehetne mondani. De a mások már is nyitva tartják a kezeiket, és hogy megragadják magukévát egy, és azt mondják teljes szívül, ó, köszönet, dicsőség lenyed, magasztosan végezted a dolgot. Én, Uram, mivel érdemeltem meg azt, ami egyiknek haszna vehetetlen, alkalmatlan, semminek tűnik, az a másiknak haszna vehető, magasztos, nagyszerű, bűbájos. Lenne valami szebb dolog, mint az, ami felajánlott Isten számunkra ez időben? Nem csak, hogy a Jézus Krisztus visszajöveteli elő időben élünk, hanem az ez időre szóló utolsó ékeüzenetet tudomásul vettük, hagytuk, hogy Isten kijavítson, helybesítsen, helyreigazítson, és ahogy Pál apostol kifejezésre juttatja itt az efézusbeli gyülekezettel, ti hiszen tudjátok, hogy az első gyülekezeti korszak az efézusbeli gyülekezeti korszak volt, és Pál apostol volt az első gyülekezeti angyal, az isteni az isteni bölcsesség teljességéből, felismerés teljességéből merített, és azt tovább adta a gyülekezetnek, előterjesztette. És mi ma még olvashatunk egy-néhány leveleit a leveleiből. Szónoki beszédeket, előadások nincsenek feljegyezve, amit tartott volna a hívőknek, de nagyon hálásak vagyunk Istennek a jó állapotban megmaradt levelekért, amit olvashatunk, és felismerjük ezekből, hogyan vezette Isten az ő szolgáit és az ő proféták, hogyan ihlette, hogyan megvilágított, és hogyan felhasználta arra, hogy az ő népét megismertessék a lényegiséget, az, amivel meg kellett ismerni. Itt Pál apostol imádkozik. Nem sok imádsága van feljegyezve, amit tett volna, de itt teljes erejét, teljes igyekezetével, teljes törekvéséből szíve ügye vétette a hívőket, főpapi szolgálatot végez. Isten trónja előtt akarja látni minnyájunkat, hogy a hívőké elérjék a bizonyos szintet. Nem akart ő soha szónok, nem tartott a szem előtt, hogy tömegeknek szónokoljon, hanem az embereknek, akikkel hirdette az Isten szavát, azokat újra akarta látni az Isten dicsőségében. És ma sem változott a dolgok, avagy azért prédikálunk ma, hogy embereket csődítsünk, egy-néhány száz embereket csődítsünk magunk köré, vagy köszíré tesszük Isten igéjét abból a célból, hogy Isten tökéletesítsen benne valamennyiünket, és közösen tekintetbe vehessük a mi Urunk ábrázatát. Itt Pál apostol azt mondja az ő imádságában, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét. Azáltal, hogy felismeritek őt magát, következetesen Istenünk önkinyilatkoztatásáról van szó Jézus Krisztusban, ami Urunkban, és akinek kinyilatkoztatja magát, annak kinyilatkoztatja a bölcsesség, az isteni felismerés mindezen titkát. Öcsém, minden kincses Isten, amely el van rejtve ő benne. A 18. versben olvasjuk, és szíveitek szeme előtt megvilágosítsa, hogy felfogjátok, milyen reménységben részesedtetek az ő elhivatása révén. Milyen gazdag az ő örökségének dicsősége, A szentek között, nem mindenki között, hanem csak azok között, akik elkülönültek, megkülönböztetve vannak, akik megtisztulnak, megszentelődnek, akik valóban egész életüket elhatározták, hogy Istennel folytassák egész életüket kegyelemből. És úgy vélem, minél közelebb érkezik a mi Urunk eljövetele, annál jobban tudatosak kell legyünk afelől, mivel tartozunk neki. Nem azt vélem, hogy egy emberek által kieszközölt tisztasággal, szentséggel, egy erőltetett szentséggel, hogy egy isteni, hanem egy isteni elkülönítésről van szó, egy isteni megkülönböztetésről, egy isteni megszentelődésről, a Szent Szellem által kieszközölten a mi szíveinkben, hogy rendelkezésére tudjunk állni Istennel, hogy tökéletesen tudja tenni azt, amit eltökélt magával. Hadd olvassam még egyszer fel nektek ezt a két verset. Tudnélik először a 19. verset, hogy hatalmának erejét bőségesen bebizonyítsa, igazolja bennünk hívőben, tudnélik hatalmának azzal az erejével, amely a Krisztuson bebizonyosodott ő általa, ami hatalmasan bebizonyosodott Krisztusban ő általa, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette őt a mennyekben. Ez egy csodálatos ígéret. Ne kételkedjünk egyáltalán abban, és ne gondolkozzunk úgy, hogyan következzen be, amikor Krisztus, ami Urunk meghalt, megfeszítetett, és el lett helyezve a sírba. Semmi befolyása nem volt, hogy mi történik azután az ő testével. És itt az van írva, hogy ugyanaz az erő, amely Krisztust feltámasztotta halottak között, mi bennünk, hívőkben hatalmának ugyanazon erejével bebizonyosodik rajtunk. És tudatosak vagytok afelől, hogy Krisztus a halottak közül feltámadott, kétségtelenül, és kiragadta a halál hatalmát. Magához ragadta, szeretteim, mi most Isten fiai vagyunk, Istennek fiai és leányai. Az íge, a miénk magunkénává tehetjük, mint a Szellem kardjának, és bízunk a mi Istenben, és bízunk abban, hogy ő, aki Jézus Krisztus, a gyülekezet fejét a halottak közül kiemelte, kiragadta, és aki a Isten fenségének jobbjára ült, ugyanazon Istennek bízunk, fenntartás nélkül bízunk benne, hogy az ő testének, a Jézus Krisztus minden egyes tagját megajándékozza ugyanazon erővel, és ugyanazon úton fogja vezetni, és az ő mindenható hatalmát, az ő feltámadási erejét, az ő isteni erejét, mi rajtunk, akik hitet tanúsítunk, nyilvánvalóvá fogja tenni. Ne tekintsünk önmagunkra, tiszteljük Istent hit által. Többet nem kell tennünk. És hogyha ma délután teljes szívből és teljes lelkünk mélyéből hitni tudnánk, meglátjuk Isten dicsőségét. És mindazok, akik az ő döntésüket nem hozták még létre, azok döntsenek ma Isten jelenlétében a Jézus Krisztus színe előtt, a mi Úrunk színe előtt, és ne halogassák, egy jobb lehetőség talán nem fog jönni. Isten maga legyen az, aki kieszközölje az akarást és a végrehajtás erejét, szívünkbe ültesse mindenkinek egyen-egyénként közülünk kegyelemből, az Úr Jézus szent nevében. Amen.